Folytatódik a Kulturali itt a Rádió Cafén. Pár Julcsival, ezután Mezei Dániel nincs velünk, de legközelebb már őt is köszönthetjük itt a stúdióban. Vendégünk mellett Punyi Jevucó Diana, fonóasszony a mai vendégünk. Köszönjük, Dia, hogy elfogadtad a meghívást. Örülünk, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen én is.
Az az igazság, hogy már a műsor első felében elég sok szót szenteltünk a különféle hagyományos rituáléknak, ünnepnapoknak, de én teljesen hétköznapi felületen, hétköznapi helyzetben bukkantam rád és a te jelenségedre. Az Instagramon ismerkedtem meg a Fonóasszony nevű oldaladdal, és az az igazság, hogy nagyon szeretem ma az ottani jelenlétedet is. Most ez így élőben még jobban aláhúzta a belőled áradó önazonosság ezt a social media jelenlétet, és ez engem nagyon érdekel. Én is aktív vagyok a social médiában, de mindig érzem azt, hogy vannak nagyon vékony mezsgyék, hogy meddig tart egy oldalnak a szakmaisága, meddig ereszti bele emberként az ember magát, főleg egy ilyen self-brand csomagba, amit tulajdonképpen te is vagy. Tehát, hogy a te terméked az a te nézőpontod, a te perspektívád a világra, amellett, hogy természetesen tartasz workshopokat, előadásokat, beszélgetésekben veszel részt, tehát, hogy valós, kézzelfogható tartalmat is gyártasz, és ráadásul egy olyan témában, ami a social media világától szerintem pont, hogy így nagyon érdekesen látszólag távol helyezkedik el, pedig egyébként ugyanúgy a közösségről kellene, hogy szóljon.
Igen, ez egy érdekes elegy valóban, amit mondasz. Én nagyon egyszerűen vágtam át ezt a gordiuszi csomót, mert ez bennem is elkezdett egy ilyen szövevényes hálózattá válni kérdések formájában. Mindjárt szívesen mondok egy-két szót az előzményéről, de azt alkalmaztam, hogy én ezt a csomót átvágtam. Olyan értelemben, hogy arra jöttem rá, hogy ha én ebben elkezdek így mélyebben belegondolni, az le fog blokkolni. Tehát ennek így sok értelmét nem láttam. Hanem maradtam annál, amivel létrejött az egész. Az pedig az, hogy ez az egész fonóasszony oldal, ami látható, és minden tevékenység, amit csinálok, hát az az én lelkem meg szívem. Tehát, hogy ez, én ilyen vagyok, ez vagyok én, vagy fogalmazhatjuk ezt bárhogy, ahogy szimpatikus, tehát ez nem egy ésszel kitalált valami, hogy akkor én most ezzel fogok foglalkozni, hanem ez a lelkemből jön. Éppen ezért persze, amikor elkezdtem, akkor egy kicsit félelmetes is volt tálcán kirakni országvilág elé, hogy tessék itt a szívem, és akkor nézzük, hogy mit kezdtek vele. Eddig még mindenki szépen megsimogatta. Igen, szerencsére. Igen. De hogy ez az egész valahogy milyen belülről jön belőlem, és nem szeretném, és tudatosan, hogyha van is ez irányba valami elmozdulás bennem, akkor azt azonnal le is töröm kezdetében, hogy ne legyen ez egy ilyen ésszel átgondolt valami, és akkor ilyen értelemben, ahogy mondod, valóban keveredik benne az, hogy az én világlátásom, az én személyiségem, persze ott vannak benne, arra mindig nagyon ügyelek, hogy abszolút, tehát hogy ez szakmai legyen, bár nekem nincs ilyen típusú végzettségem, de hogy azért ez ne egy légből kapott ott valami legyen, hanem alátámasztott. És persze mindaz, ami mondjuk esetleg a könyvekben nem szerepel, de mondjuk népi hagyomány útján létezett. Tehát ezeknek egy ilyen különleges elegye.
És hogy érzed azt, hogy mennyire passzol a hagyományról mesélni, tartalmat gyártani, vagy segíteni másoknak kapcsolatot teremteni a hagyományokkal az Instagramon. Szóval, hogy így, vagy benned egyébként ez egyáltalán soha nem vetett fel kérdéseket. Engem néha így elgondolkodtat még a saját jelenlétemet is körbejárom egy kicsit, hogy hogyan tudok én ebben hiteles lenni, amikor ez valahol arra buzdított te is az embereket, hogy a felületes, a felületi dolgoktól próbáljanak meg elszakadni, és egy kicsit mélyebbre menni. Márpedig sajnos ezek a felületek, én nagyon szeretem őket, de azért tudjuk, hogy nagyon sok minden múlik a látszaton, inkább ezt akarom mondani.
Igen, ez fontos, amit mondasz. Az első részére csak annyi válasz, hogy az biztos sokan ismerik azt a mondást, hogy hát nem tudta, hogy nem lehetett, ezért megcsinálta. Tehát, hogy én egy kicsit így voltam ezzel az Instával, amikor elkezdtem, én a Google-on néztem utána, hogy ez pontosan, hogy pedig azért hogy nem vagyok annyira idős, de tehát nem tudtam, hogy ez nem illik bele, úgyhogy én beleraktam.
De igazából miért ne illene bele? Inkább csak maga a működés, tehát ugye a hagyomány az egy ilyen teljesen ösztönös, természetes, kollektív lenyomat, amiben még mi is belekarcoljuk a magunk kis barázdáit. És egyébként szerintem valahol egy kicsit az Insta is ilyen, tehát az is egy lenyomata bizonyos generációknak, akik így fenn vagyunk és aktívan használjuk, de ugye a kettő valahogy így értem, nálad amit... nagyon jó szinkronban működik, de ez miért Köszönöm. Működik így szerinted?
Azt nem tudom, hogy miért működik, jó lesz, majd döntsék el azok, akik nézik, de azt el tudom mondani, hogy mi a mögötte szándékom. Például az fontos, amit mondtál, hogy ilyen szempontból akár üthetni is egymást, mert valóban gyakran illetjük azzal a, és sok esetben igaz is, hogy a social media felületek azért felületesebbek, de mondjuk én például azért igyekszem a tartalmaimat, sőt, néha lehet néha még ostorozom is magam, hogy lehet egy kicsit túlságosan mélyre megy, vagy túl tömény a felülethez képest, de ebből már azt hiszem nem tudok lejjebb csiszolni. Viszont ami fontos, hogy mindenkinek kevés az ideje. Mindenki siet, mindenkinek egy millió dologgal kell megbirkózni. A férfiaknak is, de ugye az én oldalam, bár egyébként elég sok férfi követőm is van, de azért összességében tisztán azért szinte nők. Tudom, hogy mennyi teher van rajtuk, és az viszont, mivel nagyon fontos nekem, hogy ezek az üzenetek eljussanak, ezért ügyesen kell azzal egy kicsit... hát kalkulálni, játszani, hogy valóban a vizuális inger az, ami megfogja az embert, mert görgetsz, és egy-két másodperc alatt eldől, hogy tovább mész-e vagy nem. És én megpróbálom úgy, hogy azért ez adjon vizuálisan is, de utána, ha megfogott az, akkor utána legyen ott az a tartalom, ami meg is tart. Mert különben most én hiába írnék erről egy lexikont, vagy egy nem tudom mit, azt kinek lenne most ideje. És szerintem ez fontos, hogy eljusson ez az üzenet, ezért megpróbálom én is egy kicsit szétdarabolni, és mint egy ilyen kaleidoszkóp, hogy mindig csak egy bizonyos attitűdjeit, részeit láttatni, ami befogadható egy buszon, miközben megy valaki a gyerekért az óvodába, befogadható, miközben megy be dolgozni. És az már pont annyira jó gondolatébresztő, hogy lehet, hogyha az egy jól sikerült gondolatébresztés, akkor utána az illető megvesz egy könyvet, vagy leül és utána jár dolgoknak.
Ez nekem szintén, amiket most elmondtál, megint nagyon rezonál arra, hogy akár egy ünnep, vagy akár egy jó poszt, szép, jó, finom, ízletes, de közben megtartalmas is, és közben pedig ad, és tovább görget, és mondani valója van. Ugye szokták mondani a magyar hagyományos kézműves tevékenységekre, és népi iparművészeti alkotó tevékenységekre, de én így zenei szempontból ezt szintén alá tudom húzni, hogy a magyar ornamentika, a díszítőművészet, az alapvetően nem egy díszítőművészet, nem csak a, és ez egy, tehát az elsődleges lényege nem az, hogy esztétikus legyen, hanem az, hogy tartalommal telítsen, és a blúzod rózsái, és a fülbevalód virág motivuma is jelentést tartalommal bírnak, ugyanúgy, mint ahogy a öreg anyám tulipános ládája, vagy az öreg apám bicska nyele kifaragva. Tehát, hogy ezeket ugye el tudjuk képzelni, és nem feltétlenül kell mindig óriási nagy történeteket, de mindenképpen emberi történeteket kell mögötte keresnünk, és olyanok, mint tulajdonképpen az egyiptomi hieroglifák, amikből ki tudunk olvasni rengeteg információt és tudást. Na most ennek mentén te te szervezel és tartasz különféle workshopokat, ahol többek között kalárisokat készítetek, feltételezem nőkkel, mert hogy igen, azért egy, a kaláris, mint gyöngysor, többsoros gyöngy ékszer, az inkább a női közönséget szolgálja ki. Hogyan kell elképzelni egy ilyen workshopot veled?
Igen, például az egyik, amit nagyon szoktak szeretni a hölgyek, ez a kaláris készítő workshop. Van olyan is, ahol, tehát más jellegű tevékenység is van, ahol szimbólum fejtő, hát olyan értelme fejtő, hogy átbeszéljük, hogy mit jelent, és utána festünk vele, tehát ilyen alkalmaim is vannak, illetve, de most várj, akkor először beszéljünk erről, ezek úgy néznek ki, hogy ez egy annyi, egy viszonylag alacsonyabb létszám, egy 10-11 fő, hiszen egy kaláris elkészíteni az nem 2 perc, tehát itt több olyan óra hosszán átülünk egy helybe, és azért ez a hölgyektől is igényel egyfajta koncentrációt az elején, mert utána egy pont tökéletes, nagyon jó ilyen meditatív jellegű tudatállapotba tud átmenni az egész a készítés közben.
Szerintem minden kézi munka egyébként elképesztően meditatív.
Abszolút, egy hímzés, igen, vagy bármilyen. És ott már viszont van arra lehetőség, ami egy, hát lehet, hogy másodlagosnak tűnő, de akár lehet elsődleges fontosságú szerepe is a dolognak, hogy ott megindul a kommunikáció, megindul a párbeszéd. És ugye azért nagyon jó, mert itt életkorban képviselteti magát 18-tól bármeddig a nők közül, és olyan gyönyörű, nagyon szép azt látni, ahogy a különböző generációk meg tudják osztani egymással a tapasztalatot. És ugye biztonságban érzik magukat, mert azért ez egy olyan közeg, amiről feltételezi az ember, hogy hasonló érdeklődéssel érkezik oda a másik, úgyhogy nagyon jól szokott ez működni. Ami egy nagyon fontos minden egyes alkalmon, amit én bármit is tartok, vagy kiengedek a kezem közül, hogy olyan nem lehet, hogy én nem mondjam el, hogy annak mi a mögöttes tartalma, mert ez a fixa ideám, ugye már az előző részben is, hogy beszéltünk róla, hogy ez a lényege az egésznek, hogy lehet szép kalárisunk, és attól az még az ékességünk lesz, de valódi jelentése akkor lesz számunkra, hogyha tudjuk, hogy mi az, amit mi magunkon hordunk. Tehát én mindent, amit csinálunk, ott elmondom, hogy mi a története, de ez nem egy történelem óra, tehát ne egy száraz valamit, hanem mintha egy mesedél utánt jobb inkább erre elképzelni. Elmesélem, hogy honnan jött ez az egész, és mit jelent, és hogy mindenki, utána kérem is, hogy kapcsolódjanak be abba, hogy most mi ebben a 21. században nőként mit tudunk ehhez hozzátenni?
Mik azok a gyöngyszemek, amiket ők
amiket
is
mi még hozzá tudunk fűzni, így van.
Ez a fajta tudatosság amúgy a saját privát életedet is átjárja? Tehát a hétköznapokban is törekszel rá, hogy így próbálj meg akár a külsőségek mögé jelentést tenni?
Abszolút, igen, ez egyébként egy személyiségbeli dolog. Aki ilyesmiben gondolkodik, ha azt mondom, hogy skorpió vagyok, akkor annak fog az mondani valamit, hogy szeretek a dolgok mögé nézni, szeretek nyomozni, mert számomra akkor van, tehát én is azt érzem, hogy csak akkor tudok bármihez kapcsolódni az életemben, hogyha megértem annak a miértjét, vagy hogy ez honnan jön, tehát így azért könnyebben boldogulok, én is úgy érzem.
Gondolom a kislánydia még nem volt ennyire céltudatos.
Ha a szüleimet kérdeznéd, biztos azt mondják, hogy céltudatos voltam.
Akkor ennyire kialakult, vagy ennyire határozott a körvonalaiban, mert egyébként látom, hogy van egy rugalmasságod így a témán belül, de hogy van egy nagyon erős meder, amiben folyatod a gondolataidat, meg az életedet. Ha így visszamehetnél ahhoz a gyerekdiához, akkor mit mondanál neki? Vagy mondjuk adjál neki 3 jó tanácsot, vagy mondjuk egy kislánynak, a kislányodnak. Szóval, hogy mi az szerinted, amit így nőként muszáj átadnunk az alattunk lévő generációnak?
Ez milyen szép kérdés. És nagyon találó is. Hát én azt mondanám, vagy a fiatalabb önmagamnak is, meg talán másoknak is, az öreg Dia néni azt mondaná, hogy ami engem gyerekként talán, vagy akár még fiatal felnőttként is a legjobban zavart, akár önmagammal, tehát önmagammal kapcsolatban, hogy úgy éreztem, hogy az egy probléma, hogy engem sok minden érdekel. Uh-huh. talán ez a világ egyre inkább ugye arra felé megy, hogy a specializáció, tehát minden nagyon-nagyon specifikált már, a tudományoknak is csak a résztudományának a tudományán, a résztudományát tanuljuk. Nem igazán arra vagyunk berendezkedve szemléletben, hogy egy átfogó tudásnak legyünk a birtokába, vagy átfogóan nézzünk dolgokat. Engem mindig is, már kiskoromtól kezdve sok minden érdekelt. És sokáig gyengeségemnek tartottam azt, hogy akkor én miért nem tudok kiválasztani egyetlen valamit, amiben nagyon elmélyedek, és akkor én abban nagyon profi leszek, hanem akár a végzettségeimen is látszik, hogy elég szerte ágazó a paletta, de a magánéletemben, az érdeklődési körömben is. És pontosan az, amikor elkezdtem a fonóasszonyt csinálni, az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na, én ezt a terhet leteszem magamról. Ez ennyi volt. Ilyen vagyok, sok minden érdekel, tán csak ennek is van valami pozitív hozadéka, vagy olyan, amire értékként lehet tekinteni, az, hogy talán jobban tudok így holisztikusan látni dolgokat, és rendszer szemléletben gondolkodni, és akkor én nem egy dolgot fogok nagyon mélységeiben, bár szerintem azért talán így is eléggé jó mélyre mennek a dolgok, de nem specializáltan, hanem átfogóan. Mindazzal, ami engem érdekel, és úgy voltam vele, hogy ha létezik egy valaki ezen a világon, akik ilyen dolgok érdekelnek, mint én, akkor vélelmeztem, hogy talán mások is vannak.
Lehet, hogy csak ilyen saját élményes és önfelmentésből mondom, de hogy én is hasonlóan keretezem magamat, és valóban egy hosszadalmasabb út így megszeretni azt, ami nem teljesen beilleszthető a zsánerbe. Tehát, hogy én is egy olyan ember vagyok, aki sok mindent szeret csinálni, több irányba elnyúllogatni, és ezt valóban nehezen tudja tartalmazni a mai, mondjuk a gazdasági világ például, nehezen keretez be egy ilyen embert. Tehát akkor igazából valami ilyesmiben így megerősítenéd magadat? Vagy mondjuk a következő generációnak így mondanád, hogy ez is oké?
Mondanám, hogy ez is oké, mert valakinek így is kell szemlélni ezt a világot, nem csak részleteiben, hanem egyben is. Ez is egyfajta perspektíva, és ebből is lehet tanulni. És igen, a kicsi önmagamnak is azt mondanám, hogy ez teljesen rendjén van. És hát amit minden kisgyereknek, hogy szerethetőek vagyunk.
És akár neked erre a kérdésedre, akár kaptál a hagyománytól is választ, vagy a rituálékon keresztül?
Nekem ez nagyon sokat segített a személyes életemben is. Kicsit ilyen, nem tudom, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb ebben is, hogy most melyikünk hogy hatott egymásra.
Talán nem is fontos ezt fejtegetni.
De az tény, hogy összekapcsolódott a kettő, mert akkor jött ez az életembe, amikor ez egy nagyon fontos és kardinális kérdés volt, az én nőiségem. Mert hogy lehet, hogy ezen a ponton rám nézve, vagy a tartalmaimat megnézve ez viszonylag hihetetlennek tűnik, de én nagyon-nagyon-nagyon nehezen kapcsolódtam a saját nőiségemhez. Ez egy brutális munka volt, egy brutális belső munka, aminek az eredménye most az, hogy ez most már természetessé vált, és abszolút rendben vagyok vele, de hogy ez nem volt így mindig, és én abszolút egy ilyen férfi attitűddel és megoldási stratégiákkal operáltam korábban a világban. Úgyhogy ebben nekem ezek nagyon sokat segítettek, mert a nőiséget azért sokfelől meg lehet fogni, és most sokan is foglalkoznak ezzel, de nekem ezeken a hagyományunkon és mindezen a generációs dolgokon átszűrve tudok én jól kapcsolódni a saját nőiségemhez.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, és talán egy külön műsoridőt is ki tudnánk már csak ezzel a témakörrel tölteni, mert szerintem ez is hát egyrészt nagyon erősen kapcsolódik a te témádhoz, de azért téged nem feltétlenül csak a saját nőiségüket kereső emberek tudnak megtalálni, vagy tudnak veled kapcsolódni, hiszen említetted, hogy azért férfiak is akadnak például az oldaladon.
Igen.
De valaki meg úgy tartja, hogy a férfiak is akár kereshetik a különféle pólusaikat így a világban, meg mi is nőként a saját férfiasabb energiáinkat is meg kell találni. Hát én nagyon remélem, hogy a te közösséged az egy nagyon aktív és egyre gyarapodó közösségé fejlődik. Én nagyon drukkolok neki, mert szerintem nagyon fontos az a szemlélet és az a tartalom, amit te a hagyományokról és a női lét igazán komoly minőségeiről tudsz adni másoknak. Aki esetleg érdeklődne a programjaid iránt, ő hol találnak meg téged?
Az általam legjobban szeretett felület egyébként az Instagram, ott Fonóasszony néven fent vagyok, de természetesen van honlapom is, ami www.fonóasszony.com néven megtalálható. Ott mindig fent vannak, hogy milyen eseményeim lesznek, vannak fent írásaim is, fent van az egész szemléletem, amivel végül is dolgozom és létezem. És majd most lesz szeptembertől indul egy nagyon izgalmas programom, mert az amúgy is létező workshopok mellé most indítok egy fonót, amit új fonónak neveztem el. Pontosan amiről beszélgettünk, hogy igenis, és nem csak az online térben, hanem én nagyon szeretném, ha fizikálisan is lenne erre egy tér. Tehát új fonó néven lesz majd egy ilyen szerveződés, ahol nem fonni fogunk, de alkotunk kézzel, tehát az abszolút meg lesz, hogy le lesz foglalva a kezünk is, és egy kicsit ilyen találkozónak is szánnám, hogy azok, akik hasonló gondolkodással vannak ott, akkor tudjunk egymással eszmét cserélni, és okulni egymástól.
Kapcsolódni. Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy egyszer én is eljutok akár egy ilyen új fonós alkalmadra is. A mai vendégünk itt a Kulturaliban Punyi Jevucó Diana fonóasszony volt. Köszönöm, hogy beszélgettél velem.
Nagyon köszönöm én is, és további szép estét.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Jövő héten ismét találkozunk itt az Éterben, a Rádió Cafén, a Kulturalival, Pár Julcsival és Mezei Dániellel.